hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
Rövid híradónkat látják, jó estét kívánok! Pokoli vihar, ünnepből gyász, négyen meghaltak és több mint 250-en megsérültek tegnap este a budapesti tűzijátékon.
Mint minden évben, idén is csak nem 1,5 millióan akartak élőben gyönyörködni az égi parádéban. Alig repültek fel az első petárdák, amikor villámlani kezdett, és óránként is 120 kilométeres sebességgel megérkezett a hihetetlen felhőszakadás. Az emberek fejveszve menekültek. Ez a férfi azt meséli, hogy a vihar elől autójukba menekültek, ám majdnem ez lett a vesztük.
Szerintem olyan 4-10 körül egy nagy szakadás, így olyan 30 centit beesett a tető, beszakadt az üveg, és gyakorlatilag ennyi. Emberek segítettek, hogy a ágakat letörni annyira, hogy az ablakon kibírjunk belőle mászni.
A tűzijáték végével a vihar ugyan lecsendesült, a rémálom azonban nem ért véget. 5 kórház tudta csak fogadni a sérülteket, ezek gyakorlatilag megteltek. Ez itt a Szent János Kórház. 45 sérültet szállítottak hozzájuk.
Ennek körülbelül a fele súlyos sérült, tehát törésekkel járó sérülések voltak.
A Dunán hajónak ütközött egy csónak, többen vízbe estek. 3 embert sikerült kimenteni, 2 viszont eltűntek. A vihar megbénította a tömegközlekedést, több járatot csak ma lehetett újraindítani. A járdákat és az utcákat sok helyen kidőlt fák torlaszolták el. A lehullott cserepek és ágak több száz autót rongáltak meg. Az orkán számos épületet, köztük a Sándor palota tetejét is megtépázta, több villanyoszlopot pedig derékba tört. A kárelhárításon ma egész nap dolgoztak a szakemberek.
Tegnap este 9 óra után, 3/4 óra leforgása alatt 200 sérültet szállítottak az ügyeletes Péterfi Sándor utcai kórházba. Azóta is folyamatos a betegáradat. Ezt a férfit súlyos kéz- és lábtöréssel szállították a kórházba. Mint mondta, a szerencsén és a körülötte állók gyors segítségén múlt, hogy balesete nem végződött tragédiával.
Nem tudom, hogy dőlt rám az a fa, az tényleg arra úgy nem emlékszek, mert hirtelen történt ez az egész, hogy szél így kicsavarta. Pillanatok alatt ott voltam a fa alatt.
Györfi Pál elmondta, a mentők nem sokkal 9 óra előtt kaptak értesítést a rendkívüli helyzetről a rendőrségtől.
Miközben ezt a 40 kocsit plusz 12 mozgóérsékű kocsit kellett mozgatni ezen az árterületen, közben zajlott egy párhuzamos tevékenység, a kórházakkal történő egyeztetés, ágyszámok tisztázása, sérültek elosztása.
A legtöbb embert törésekkel, valamint súlyos vesemmáj és tüdősérülésekkel szállítottak kórházba. Itt a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház baleseti sebészetén összesen 24 sérültet ápolnak, közülük 3 súlyos, 1 ember pedig súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyeletes kórházban fekvő sérültek állapotáról Molnár Lajos egészségügyi miniszter is tájékozódott. A szaktárca vezetője arra a kérdésre, hogy vajon történt-e mulasztás a kormány részéről azért, mert a viharról korábban is lehetett tudni, elmondta, nem ismeri annak a mechanizmusát, hogyan lehetett volna lemondani a több 100 millió forintért megrendelt tűzijátékot. A János Kórház igazgatónője méltatta a magyar egészségügyi dolgozók helytállását. Dr. Havas Szófia azonban figyelmeztetett, hogy a tervezett egészségügyi reform megnehezítheti az esetleges jövőbeni tragédiák kezelését.
Ha abból indulunk ki, hogy mondjuk mentőszolgálatnál 1-24 órán belül kellett volna bocsátani 800 embert, elég elgondolkodható, hogy ki lett volna az, aki a tegnapi nap folyamán mentőautóval 400-500 beteget szétszortíroz, elszállít az a fővárosi intézményei között.
A kórházba érkező összes sérültet ellátták, egy fiatal lányt azonban még az intenzív osztályon ápolnak.
A vihar halálos áldozatai közül 2 határon túli magyarok, erősítette meg híradónknak a román nagykövetség konzuli osztályának vezetője. Egy széki házas pár egy kis hajóról a Dunába esett, egyikük holttestét Dunai város közelében találták meg, másikukat eltűntként tartják számon. Egy Szilágy megyei fiatal férfi pedig akkor vesztette életét, amikor a Lánchíd közelében ráesett egy fa.
A nevek alapján mindannyian magyar nemzetiségűek. A külügyminisztérium információi szerint további 3 román állampolgár került kórházba, ők könnyebb sérüléseket szenvedtek. De a rengeteg sebesült miatt még nem kaptam róluk pontos információt a magyar hatóságoktól. Reggel feltel sem őket a kórházba.
Egész nap értekezett a kormány, de egyelőre nem találtak egyértelmű felelőst a tegnap esti vihar következményeiért. Szilvási György kancellária miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, az Országos Meteorológiai Szolgálat szerintük túl későn adott figyelmeztetést a közelgő viharról.
Reggel óta a tegnap esti vihar következményeiről tárgyalt a miniszterelnök, de csak késő délután állt először mikrofon elé.
A Magyar Köztársaság kormánya nevében szeretném kifejezni részvétemet.
Érdemibet gyakorlatilag nem mondott a kormányfő, inkább átadta a szót Szilvási Györgynek. Az ő feladata megtalálni a felelősöket. Kiderült, az Országos Meteorológiai Szolgálat csak este 19.39-kor küldte a piros fokozatú figyelmeztetést. A kormány szerint ez már túl késő volt. Nekik ugyanis két és fél óra kell ahhoz, hogy pánikmentesen tudják kiüríteni a belvárost.
Ez a riasztás e-mailben érkezett a vizsgált eddigi megállapításai szerint, mely e-mailt csak nagyon későn olvastak el az illetékesek, így a piros jelzésről arról, hogy komoly vihar készülődik Budapesten, az érintett döntéshozók időben nem kaptak információt.
A vizsgálat holnap tovább folytatódik Lampert Mónika önkormányzati és Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter bevonásával. Felelőst várhatóan akkor nevez meg a kormány. Annyi azonban már most biztosnak tűnik, hogy a tűzijátékot szervező Nexus reklámügynökség Kft. Esetében merült fel a legkisebb felelősség. Szilvási szerint ugyanis nem a tűzijáték, hanem a vihar okozta a baleseteket. Egy kormányrendelet egyébként pontosan rendelkezik arról, hogy hasonló esetekben mit kell tenni a katasztrófa elkerülése érdekében. A jogszabály szó szerint úgy szól, hogy erős szél esetében azonnal el kell halasztani az eseményt. A Nexus Kft. Azonban úgy döntött, nem volt erős a szél. A miniszterelnöki hivatal munkatársainak és Demszky Gábor főpolgármesternek, mint a Főváros Védelmi Bizottságának elnökének a felelőssége is felmerült.
A főosztályvezető kollégát Bodor Tibornak hívják, az ő feletteseit pedig a miniszterelnök hivatal szervezeti ábráján megtalálja, de ha kívánja, részletesen végigmondom, hogy kik vezetik a... Jó, Bodor Tibor, Tóth Miklós, Gályé Zoltán, Szilvási György.
Ők azok, akik leállíthatták volna a tűzijátékot. Az, hogy őket milyen felelősség terheli, csak holnap derül ki.
Demszky Gábor főpolgármester hangsúlyozta, szeretné megtalálni a halálos áldozatokat és követelő tragédia felelőseit. A főpolgármester megerősítette, ő nem mondhatott le egy állami rendezvényt, erre nem volt felhatalmazása.
Kormányzati kompetenciába tartozó ügyben egy kormányzati vizsgálat alapján kell eldönteni azt, hogy pontosan mi történt, illetve ki miért felelős ebben az ügyben.
Sándor Valéria, az Országos Meteorológiai Szolgálat osztályvezetője viszont azt hangsúlyozta, hogy jó előre már a délelőtti órákban figyelmeztettek a vihar közelettére. Hozzátette, a riasztásról szóló közlemény másfél órával a természeti csapás előtt az intézmény internetes honlapján is olvasható volt. Február 1-e óta egyébként kormányhatározat írja elő azt, hogy ilyen esetben a szolgálatnak értesítenie kell az illetékes szerveket.
Az előírás szerint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, illetve a vízügyi szerveket kell értesítenünk. Mi kerestük meg őket, és a közvetlen kommunikációs rendszerükön keresztül adtuk ezeket a jelzéseket.
Bár több ezer kárbejelentést várnak, a biztosítók sok károsultnak csak külön biztosítás alapján, vagy egyáltalán nem fizetnek. Ezt a Magyar Biztosítók Szövetségének illetékese közölte. Hangsúlyozta, hogy a vihar elháríthatatlan külső oknak, azaz Viszmajornak minősül. A közterületeken balesetet szenvedett személyek csak akkor kérhetnek kártérítést az önkormányzatoktól, ha azok nem tettek meg mindent a kár elhárítása érdekében. Életveszélyessé vált a budapesti március 15-e téren álló katolikus templom, az épületet körül zárták. A szél annyira megbontotta a tetőt, hogy azon keresztül át lehet látni a tér túloldalára, közölte a templom plébánosa. Ételmérgezés Szombathelyen már az 50-et is meghaladja azon betegek száma, akik tegnap óta hányásos és hasmenéses panaszokkal jelentkeztek a házi orvosi rendelőkben. Ez a szám még nőhet, mert 760-an kaptak az ételből. A város szociális étkeztetésében résztvevők közül került ki valamennyi beteg. A szakember szerint elképzelhető, hogy szalmonelláról van szó. Több beteg állapota súlyos, de senki sincs életveszélyben. Szerdától csökken a benzinára, 6 forinttal lesz olcsóbb a 95-ös benzin, a gázolajára nem változik. Így a kutaknál ismét 290 forint közelébe kerül az átlagos benzinár, de az egyes üzemanyagtöltő állomások között 10-15 forintos eltérés is tapasztalható. Hírek külföldről, Teherán döntött, folytatja atomprogramját, jelentette be Ali Hamanei ajatollah, az ország legfőbb politikai és vallási vezetője. A mai közlés jelzi, hogy a holnapra várható hivatalos iráni válasz az elutasítás lesz a nyugati hatalmak, továbbá Oroszország és Kína közös követeléseire. 230 millió dollár segélyt ajánlott fel az amerikai elnök Libanonnak a háború okozta károk enyhítésére. George Bush egyúttal szorgalmazta, hogy minél előbb álljon fel a 15 ezer fős ENSZ béke fenntartó haderő. Az izraeli légierő ma ismét többször behatolt a libanoni légtérbe. Az ENSZ szerint az ilyen jellegű rajtaütések nem segítenek a béketervnek.
Az izraeli csapatok folyamatosan vonulnak ki a megszállt libanoni területekről, hogy átadják helyüket az ENSZ erőknek. Ugyanakkor több nyugati ország kifogásolta, hogy a Libanonra vonatkozó ENSZ mandátum nem elég átfogó. Franciaország a határozat hiányosságaival magyarázta, hogy a 15 ezer fős kontingenshez mindössze 200 katonát ajánlott fel. Az izraeli hadsereg közlése szerint a Hezbollah dél-libanoni parancsnoki bunkereiben valószínűleg brit gyártmányú éjjellátó készülékeket találtak. A brit külügyminisztérium vizsgálatot indított az ügyben. A Hezbollah teheráni képviselője kijelentette, a síta szervezet nem szerel le, és ha szükséges, továbbra is külföldről szerez fegyvereket. Hangoztatta, amíg a libanoni hadsereg nem képes megvédeni az országot, a Hezbollah fogja megvédeni.
Vonat balesetek két kontinensen, több mint 50-en meghaltak és 138-an megsérültek Egyiptomban, amikor összeütközött két személyvonat a Nílus deltájában. Szemtanúk szerint a tragédia azért történt, mert az egyik vonat hátulról belerohant egy a sinem veszteglő szerelvénybe. Spanyolországban pedig kisiklott egy vasúti szerelvény. 8-an meghaltak, 37-en megsérültek. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta az itteni szerencsétlenséget. Robbantás Moszkvában, feltehetően egy üzleti leszámolás miatt robbantottak ma ismeretlenek egy piacon. A detonációban 10 meghaltak, köztük 2 gyermek. A piac könnyű szerkezetes építményének nagy része összeomlott, 50-en megsérültek, közülük 20-an súlyosan. Hágában ma folytatódott a szrebrenicai mészárlás feltételezett bűnöseinek pere. A Nemzetközi Bíróság főügyésze szerint a tárgyalás jó ütemben halad, de addig nem szabad megnyugodni, amíg kézre nem kerül a főbűnös Rátko Mladic. Közben Irakban újból perbe fogták Saddam Hussein volt diktátort, ezúttal népirtás miatt.
A volt diktátor ezt a bíróságot sem ismerte el törvényesnek, és nem volt hajlandó válaszolni a kérdésre, hogy bűnösnek vallja-e magát. Husseint és 6 társát ezúttal azzal vádolják, hogy 18 évvel ezelőtt megölettek több mint 10 000 iraki kurdot. A vádlottak között van Saddam unokatestvére is, aki épp ezek miatt a gáztámadások miatt kapta a Vegyi Ali nevet. A bíró egyelőre elnapolta a tárgyalást. Közben a hágai nemzetközi bíróságon folytatták az évszázad perét, a szrebrenicai mészárlás bűnöseinek felelősségre vonását. A 7 vádlott az ügyészek szerint közvetlenül felelős abban, hogy szerb katonák 11 évvel ezelőtt meggyilkoltak több mint 7 000 fegyvertelen albán férfit és fiút. A Nemzetközi Bíróság főügyésze Carla Del Ponte ismét felhívta a figyelmet, hogy a szerb kormány mindmáig nem tudta elfogni Ratko Mladicot, a szerb hadsereg akkori parancsnokát, a mészárlás első számú felelősét. Az ügyésznő szerint ez megbocsáthatatlan.
Ennyi fért a híradóból, most a sporthírek következnek Kelemen Zsolttal. Én minden kollégám nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, jó éjszakát!
Jó estét kívánok! A Vasas debreceni vendégjátékával ma véget ért a labdarúgó Borsodi Liga 3. fordulója. A Debrecen új edzője Miroslav Beranek a Vasas ellen ült először a bajnok kispadján, így a cseh szakember értelemszerűen még csak ismerkedik új játékosaival. Nem tudni, milyenek voltak Beranek benyomásai az elején, Halmosi Péter bemutatkozója minden esetre gyors volt és hatásos. A válogatott szélső már a 9. percben bevette Németh Gábor kapuját. A 13. percben egy másik válogatott, Kis Zoltán is góllal köszöntötte volna a mestert, de Németh jó ütemben érkezett. Ezután Bogdanovics előbb a lövőerejét, majd nem sokkal később a vállalkozó kedvét is vitogtatta, kapta, de végül csak 1-0-ás debreceni vezetéssel fordultak a csapatok. A második félidőben a csereként beállt Dzsudzsák egy kapufával vétette észre magát, ezután azonban újfent gólnak örülhettek a hajdúságiak. A 65. percben Zsolnai esése aranyjátékvezető figyelmét keltette fel, aki sárgalap helyett büntetővel díjazta a tejfelszőke támadó színészi alakítását. A büntetőt a spanyol másodosztályba igazoló Éger László gólra váltotta, így a távozó játékosnak a búcsú, az érkező edzőnek pedig a premier sikeredett szépre, hiszen a végén még Virág Béla is betalált, így a Debrecen 3-0-ra győzött, megérdemeltem. Amíg idegen légiósaink többsége a csapatba kerülésért harcol, Szomomi Tomás minden erejével a csapatból való kikerülésért küzd, hiszen a csehországi szlovácskonál nem csak a pénzével tartoznak, hanem az aláírását is meghamisították. Sokáig úgy tűnt, ma délben végre rendeződik Szomomi Tomás kínos vitája cseh klubjával. A magyar válogatott csatára szerződésszegéssel és okirathamisítással vádolja a szlovácskó vezetőit, a fegyelmi bizottság mai meghallgatása után mégsem lehetett elégedett.
Feltöntötték, hogy a klubnak igaza van, de viszont a szerződésszegés, ami megelőzte, azzal nem törődtek, csak egy honlap múlva szeretnének azzal foglalkozni. Már 120 napot meghaladó tartozása van a klubnak, amit megint nem értek, hogy... miért nem foglalkoznak vele, emellett nem igazán volt etikus a bizottság. Hát a szerződés szerint 100 napos fizetési késedelme van a klubnak, akkor szerződésnek, és az így is úgy is áll. De teljesen közben az, hogy most opciót. Annyi, hogy egy hónap múlva szabadulok, legrosszabb esetben. Semmiféleképpen nem vagyok a szlovácskóba, ezek után szerintem igazán hangulatom sem lenne itt játszani.
Bár Ausztria ellen csereként beállva jó teljesítményt nyújtott, valószínűleg nem kap meghívót az EB-s rejtezőkre Bozsik Péter szövetségi kapitánytól.
Itt csökkentek az esélyeim, az első pár között biztos nem fog játszani. Most hát úgy érzem, hogy hátrányba szorulok.
A magyar labdarúgóedzők képzésével kapcsolatban a közelmúltban nem volt teljes az egyetértés. A helyzet azonban mára változott, így a jövőben azok, akik edzői képesítést szeretnének szerezni, tiszta, valós és tervezhető utat járhatnak végig az MLS égisze alatt.
A B-kurzus elvégzése, sportorvosi vizsgálat, egyéves edzői múlt, egy elméleti teszt kitöltése és egy fizikai felmérő teljesítése. Ezeknek a kritériumoknak kell megfelelnie annak, aki részt akar venni az A-tanfolyamon.
Ez az edzőképzés, ez ugyanolyan, mint a világ bármelyik iskolája. Megadja azt az alapot, azt a rajtminimumot, amivel egyáltalán be lehet lépni edzőként egy öltöző ajtaján bármelyik labdarúgó osztályban, ifjüknél, felnőtteknél, stb. Az, hogy ki milyen edzővé válik, az majd a gyakorlat folyamán dől el a valós labdarúgó életben.
Nem minden jó játékos lesz jó edző. Ezt tényleg nagyon sokat kell tanulni. Hihetetlen sok variációja van ennek a dolognak. Vannak ambícióim, úgyhogy még hál' Istennek ez a hihetetlen nagy szeretet a foci iránt, ez még bennem ég, és ez mozog és dolgozik, úgyhogy ez jó.
A nagy sikerű kajakkenu világbajnokság hőseit még nagyon sokáig fogjuk ünnepelni, hiszen még az úszó EB magyar hőseivel szemben is vannak idézőjeles tartozásaink. A főváros ma egy kicsit törlesztett.
A budapesti úszó Európa-bajnokság magyar sikerembereit a Városházán fogadta Demszky Gábor főpolgármester. Az elismerő szavak után a versenyzők és a szervezők számára is egy meglepő, de ugyanakkor igencsak örömteli bejelentés is elhangzott. A legeredményesebb versenyzőket, edzőiket és a szervezőbizottságot Pro Urbe díjra terjeszti fel a főpolgármester. Az ünnepségen egy másik jelentős elhatározás is napvilágra került. A főváros vezetése támogatja azt az elképzelést, hogy a közeljövőben Budapest rendezzen úszó és vízilabda világbajnokságot is. A sikeresség tehát örömteli kötelezettséget is ró majd a Magyar Úszó Szövetségre.
A mai sportadásokban közreműködő valamennyi kollégám nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Egy szerelem, ami két embernek sírig tartó boldogságot ígért. Egy férfi a múltból. Azok közül, akik mindent megtehettek.
A férfi, akiről beszéltem, tisztult áviás. Nagyon figyeltő.
Akitől senki és semmi nem véd meg.
Agyonlő, hogyha ott hagyom.
In memoriam Hernádi Gyula. Kiáltás és kiáltás. A Hernádi Gyula regényéből készített filmet szerda este 10 órakor tekinthetik meg a Duna Televízióban.